promises they've made, and they dream.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió Reggeli ébresztő magazinja. Programajánló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Reggeli. A kávé mellé 8-tól 10-ig.
Hírek következnek itt, a Civil Rádióban.
Központban a mesterséges intelligencia lehetőségei és veszélyei. Városi civil alappályázat 2025. Káplár László Jóember díj 2025. A tavasz kiemelt fecskevédelmi időszak, amiben a lakosságnak és az önkormányzatoknak óriási szerepe van. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Madarász Máté. Központban a mesterséges intelligencia lehetősége és veszélyei. 22. alkalommal tartották meg világszerte a biztonságos internetnapot február 11-én. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a gyerekek és fiatalok biztonságosabb és felelősségteljesebb internet használatára. A rendezvény mottója: együtt egy jobb internetért. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által üzemeltetett Magyar Safer Internet Center az eseményhez kapcsolódva különleges internetbiztonsággal kapcsolatos programokat szervezett Budapesten, a Magyar Telekom székházban. A csaknem 100 résztvevő gyereknek hacker, illetve internetbiztonsági foglalkozással készültek, a szülők és pedagógusok pedig tudatosság növelő előadásokat hallhatnak ismert szakemberektől. Városi civil alappályázat 2025. Autóvásárlás, ingatlanfelújítás, ingatlanvásárlás, eszközbeszerzés. Új pályázat indult az 5000 fő feletti lélekszámú településeken székhellyel rendelkező egyesületek és alapítványok számára. Pályázni lehet többek közt ingatlanok felújítására vagy ingatlan megvásárlására, autóvásárlásra, eszközbeszerzésre, közösségi rendezvények, programok megvalósítására, kommunikációs tevékenységekre, működési költségekre. A pályázatok benyújtására 2025. március 12-én 14 óráig van lehetőség. Káplár László Jóember díj 2025. Káplár László a 2003-ban 50 évesen eltávozott újságíró kolléga, a volt MT is, a jó ember, a jó barát nevének és az általa képviselt értékrendeknek a megőrzésére jött létre a Káplár László emlékére kulturális alapítvány. A kulturális teljesítmények díjazására az alapítvány a névadó személye előtt tisztelegve 2005-ben létrehozta a Káplár László jó ember díjat. Az ez évi jó ember díjra 2025. március 15-ig lehet jelölni. A döntéshozók olyan személyek kijelölését várják, akik a szívükkel látva egyszerűen csak teszik a dolgukat önzetlenül, és közben észre sem veszik, hogy milyen sok ember javát szolgálják a széleskörűen értelmezett kultúra területén. A díjazott személyre szabad javaslatot lehet tenni, életkortól, lakóhelytől függetlenül. A javaslatok beérkezésének határideje 2025. március 15 éjfél. A tavasz kiemelt fecskevédelmi időszak, amiben a lakosságnak és az önkormányzatoknak óriási szerepe van. Az ezredfordulót követően több mint 50%-kal csökkent a hazai fecskeállomány. A folyamat megfordítása a közös érdekünk, hiszen a rovarok elleni biológiai védekezésben is óriási szerepe van a fecskéknek, melyek természetes úton csökkentik ezek számát. A tavasz közelettével még van idő kihelyezni a műfészkeket, megtervezni a fecskebarát falfelújítást és sárgyűjtőhelyek elhelyezését, továbbá felszerelni a fecskepelenkákat.
Időjárás.
Végül pedig pár szó az időjárásról. Ma az ország nagy részén már csökkenni fog a felhőzet, túlnyomóan napos idő körvonalazódik. Számottevő csapadék nem várható, többfelé erős, helyenként viharos lesz az északi szél. A csípős reggel után délután mindössze -2 plusz 3 fokra van kilátás. Holnap éjszakon naposabb, délebre felhősebb idő várható csapadék nélkül. Hajnalban -4 és -11, napközben -1 és +4 közötti értékekre készülhetünk. A híreket Brühl Edit szerkesztette, felolvasta Madarász Máté.
Civil Rádió, az emberi hang.
No por pobre y feo, me pero antojao. Sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
Cerrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera!
Así como lo oyes. Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió ébresztő magazinja.
Szerencsére ma már csak az avatottabb szemmel megáldott járókelők veszik észre Budapest második világháborús ostromának a nyomait, ugyanakkor a világégés során a magyar főváros volt kénytelen az egyik legnagyobb pusztulást elszenvedni. Hosszabban tartott az ostroma, mint Bécsé vagy Berliné. Ráadásul a házról házra, lépcsőfordulóról lépcsőfordulóra zajló küzdelemhez, mint egy 1 millió óvóhelyekre kényszerült civil lakos asszisztált. 80 évvel ezelőtt, 1945. február 13-án a szovjet csapatok elfoglalták Budapestet. Köszöntöm a telefonvonalban Nánai Mihály történészt, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Kezdjük egy kicsit korábban. Magyarország mikor vált harc térré?
1944. augusztus vége, amikor a Kárpátokban ugye még a második bécsi döntés nyomán visszatért észak-erdélyi területeket elérték a szovjet csapatok, románokkal karöltve. Hiszen volt egy olyan remény még 44 nyarán, hogy sikerül elkerülni a háborút Magyarországon, az Árpád vonalra, a Kárpátokra támaszkodva, és hogy a szovjet támadás fő iránya az esetleg inkább Varsó meg Berlin felé fog haladni. Ez a román átállással délibábossá vált, hiszen Romániához tartozott Dél-Erdély és a déli Kárpátok, így déli irányból a szovjet csapatok románokkal támogatva be tudtak törni a Kárpát-medencébe, és szertefosztott az a remény, hogy föltartóztassák őket valahol a Kárpátok környékén. Így tehát augusztus végén már az erdélyi hágókon érkeztek meg, és hát ugye az elmúlt rendszer történetírásában sokszor hangoztatott módon Battonyánál, ugye ott a viharsarok felé, Magyarország délkeleti csücskénél, mai terület délkeleti csücskénél érték el a szovjet csapatok szeptemberben a Magyarország mai területét, és hát innen fokozatosan zajlott az országnak a elfoglalása. Nyilvánvalóan, akik a német megszállásnak az üldözöttjei voltak, azok számára felszabadulása, másoknak inkább talán megszállása. Ugye ez az egyik ilyen 20. századi kérdés, amiben nagyon meghatározza az emberek gondolkodását a saját családi történetük. Egyébként nem csak Budapest ostroma volt jelentős hadművelet Magyarország területén, tehát azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a II. Világháború főhadszintere ekkor Magyarország volt. A németek egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek. Ugye az utolsó ép hadseregét Hitler Magyarország területén vetette be 45 márciusában. Tehát ez kevéssé ismert és hangsúlyozott tény, hogy tulajdonképpen az egyetemes történelmi centrumában volt ekkor, sajnos hát egy szomorú módon egy világháborús pusztítás miatt, de kétségtelenül gigászi harcok zajlottak az ország területén.
Ez ugye azt mutatja, hogy valami miatt Magyarország, illetve Budapest kiemelten fontos volt Németország számára, Hitler számára, de miért?
Több szempontból is volt egyfajta szubjektív vonzódása is a területhez, bár nem járt sosem Budapesten, de mégis egy kiemelten szép városnak tartotta, de itt talán inkább a gazdasági stratégiai racionalitás diktálta ezeket. Ugye hát fölmerült, hogy nyílt város legyen, de hát azért Budapest olyan szintű műemlékekkel, nemzetközi szintű az emberiség számára kulturális tényezőkkel, mint Róma vagy Párizs nem bírt, és hát hatalmas hadipari potenciálja volt, ami miatt nem akarták Budapestet föladni a németek. A közlekedés földrajzilag is egy pótolhatatlan csomópontot jelentett Budapest. És hát ugye Magyarország pedig a harmadik birodalomnak az ellátásában, főleg miután Romániát elveszítették, nagyon fontos szerepet játszott akár mezőgazdasági tekintetben, vagy ugye a fontos fémércek, bauxit vagy mangán, amit ugye Bakonyba, Vértesbe bányásznak, és hát az utolsó kőolaj lelőhely, a zalai kőolajmező, ami német kézen volt. Tehát ezek miatt úgy döntöttek, hogy nem lehet harc nélkül Magyarországot föladni, kivonulni onnan, sőt, bizonyos mértékig akár még Berlin is eleshet, de gazdaságilag ekkor már a Dunántúl birtoklása fontosabb volt. És hát Budapest ráadásul egy nagyváros, amelyik ugye a városi harccal egy eléggé ideális pont lehet az ellenség feltartóztatására, ami ekkor már túlerőben volt. Tehát ezek voltak azok az okok, ami miatt Hitler úgy döntött, hogy Budapest az erőd város lesz, Festung Budapest, nem pedig egy nyílt város. És hát ezt a korabeli magyar vezetés, ugye Szálasi és a hungarista diktatúra elfogadta, és ilyen módon álltak hozzá, és amennyiben a magyar államhatalom maradékai, mert azért tulajdonképpen ez már egy soha az egész országra nem kiterjedő diktatúra volt, de közre tudtak működni, úgy közre is működtek a német céloknak a támogatásában.
Mekkora erők álltak szemben itt a Budapest?
A szovjet támadó erők ugye a második és a harmadik ukrán front, amelyiket Malinovszky és Tolbuhin marsallok vezettek. Ugye az előző rendszerben neveikkel a budapesti utcák megnevezéseiben is találkozhattunk. Ők mintegy ilyen 180 ezer fős támadó erővel indultak Budapest ellen. A másik fél Pfeffer von Wildenbruch német SS tábornok, aki érdekes, hogy valójában nem is klasszikus haderőnél harcolt korábban, hanem az SS-nél, tehát inkább ilyen partizán vadász feladatokat látott el a Balkánon. Ő vezette, és hát egy ilyen maximum 80 ezer fős német-magyar, ugye ebben magyar honvédség is részt vett, nagyobb részben német csapatok védték Budapestet, úgyhogy abszolút aránytalan volt a küzdelem a kettejük között. Nem is véletlen, hogy Sztálin eredetileg azt várta volna a szovjet hadsereget, hogy menetből vegyék be Budapestet, ne egy hosszú elhúzódó ostromgyűrűvel körülvett hetekig, hónapokig tartó hadművelet legyen, de ez az erős ellenállás miatt nem volt lehetséges.
Eznek mi a magyarázata egyébként? Tehát a németeknek a védés, ugye a városnak a megvédése, tehát valamennyivel előnyösebb helyzetben voltak, annak ellenére ugye a létszámban azért hátrányban voltak.
Egy városi harcban ugye ezek a létszám különbségek erősen limitáltan tudnak csak érvényesülni, nem tud kibontakozni az a túlerő, mint egy nyílt térben, és ilyen módon az ostrom elakadt tulajdonképpen. Meg hát ugye erődvonalakat, hát erődvonalnak talán túlzás nevezni, inkább erődítéseket vagy kisebb védvonalakat húztak Budapest köré az ostromra való felkészülés keretében. Attila vonal névre hallgatott például, ami szintén sokat segített abban, hogy lelassuljon az előre nyomulás.
Ugye volt egy kitörési kísérlet, ami hát igen, csak véresre sikerült és sikertelen volt. A végén erről valamit meséljen nekünk, hogy történt ez a dolog.
Ugye hát először Pest esett el január 18-án, és aztán ugye az összes hidat fölrobbantották a németek, a Margit híd az már novemberben fölrobbant, valószínűleg egy szerencsétlen véletlen miatt, bár van, aki úgy tartja, hogy nem feltétlenül biztos, hogy véletlen volt, villamosok közlekedtek rajta, és autók is, tehát egy katasztrofális esemény volt. És hát akkor következett ugye Budának az ostroma, amit ugye már nyugatról, Hűvösvölgy meg Budaörs felől is szovjet csapatok támadtak, és hát a vége ugye budai vár környéke az volt a védelemnek a központja, és hát február 11-ére már teljesen kilátástalan helyzetbe kerültek. Ugye volt szó arról, hogy felmentik Budapestet, ugye a Konrád 1-2-3-as hadműveletek német részről, ezek ezt célozták, és egyébként számottevő sikereket is értek el Budapestről délre a Dunát megközelítve, de nem sikerült felmenteniük a várost ilyen módon. Már a utánpótlás bejuttatása is nagyon-nagyon problémás volt, az utolsó helyszín a Vérmező volt, ahol leszálltak vitorlázó gépekkel és próbáltak utánpótlást bejuttatni, de ez is ellehetetlenült, és hát innentől kezdve teljesen értelmetlen embermészárlás lett volna kitartani az utolsó emberig, már pedig Hitler ezt a parancsot adta. Uh-huh. És hát végül emiatt döntött úgy a német hadvezetés, Pfeffer Wildenbruch, hogy ki kell törni, meg kell próbálni a kitörést, amire szintén nem voltak túlságosan jók az esélyek. Február 11-én történt ez meg. Ekkor már teljesen megfogyatkozott, mindenfajta katonai muníciótól megfosztott csapatok próbáltak kitörni, szovjetek jól fölkészültek rá, hiszen várható volt, hogy ez az esemény bekövetkezik, és utána hát tényleg egy szörnyű veszteségekkel járó hadművelet volt ez, mint egy 20 ezer katona körül volt, aki ezt megpróbálta, és 700 fő körül van az a létszám, akik elérték a német vonalakat, és tényleg ez egy nagyon szomorú, kétségbeesett akció volt. Nyilván hozzájárul az is, hogy ekkor már nagyjából tudatában voltak annak a német katonák, hogy a szovjet hadifogság sem egy igazán reménykeltő opció.
Igen.
Tehát ez a frontnak a könyörtelen törvénye volt, hogy a dezertálás vagy a szovjet fogságba esés sem igazán lehet opció, és hát ezért a utolsó erőkig próbáltak harcolni, de hát ez nyilván nem egy magasztos cél érdekében, hanem
igen,
a borzalmas kutyaszorítóban.
Ugye a Vörös Hadseregnek ahhoz, hogy elfoglalja Budát, illetve Nyugat-Magyarországot, át kellett kelni a Dunán, a budapesti hidak ugye föl lettek robbantva. Hol keltek át? Hol tudtak átkelni?
Hát ugye több helyen is erőszakos folyamátkelést hajtottak végre, Budapestre délre és északra is. Ugye ezek közül talán az Ercsi folyamátkelés a legnevezetesebb, amelyik hát nagyon sok pusztítással járt. hiszen ott a jeges Dunán keresztül áthajszolták a szovjet parancsnokok a katonáinkat, tehát ez is egy a legtöbb posztumusz kitüntetéssel járó akció volt a vörös hadseregnek.
De ponton hidat építettek, vagy vízi járművekkel?
Vízi járművekkel, tehát átkelő járművekkel keltek át, csak hát itt ez nem volt kellőképpen előkészítve, meg hiányos is volt az átkelő muníció, és hát emiatt nagyon sok katona életét vesztette közben. Tehát nincsen arról szó, hogy könnyen és gyorsan lehetett átkelni, tehát ez is egy sok áldozattal járó akció volt.
Hát körülbelül egy percünk maradt, egy kicsit a károkról, tehát milyen károkat szenvedett el Budapest, mekkora emberáldozatot követeltek a harcok?
Hát ha mondjuk épületekre koncentrálunk, akkor 75%-ában rongálódtak meg az épületek, ez egy irdatlan nagy arány, és hát tulajdonképpen foghíjakat ma is lehet sok helyütt látni, ha az ember a Dunaparton közlekedik. A polgári áldozatoknak nagyon nehéz pontosan megsatszolni a számát, de hát ugye egyfelől maga a háborús pusztítás, másfelől pedig aztán főképpen a szovjet fogolyejtések, hiszen ez a Malenki robotnak a legnagyobb helyszíne volt Budapest, ugyanis Malinovszkijék a késlekedésüket azzal próbálták palástolni, hogy sokkal nagyobb védő létszámot jelentettek Moszkvába, és ehhez mérten várták el tőlük a hadifoglyokat is, akik hát nem hadifoglyok lettek, hanem polgári civil foglyok, ugye mintegy 100 000-nyi embert szedtek össze Budapest ostroma után, tulajdonképpen akit csak lehetett, akit megtaláltak válogatás nélkül, akár még holokauszt túlélő is lehetett az illető, úgyhogy ez is egy szomorú fejezete még az ostromnak.
Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Nánai Mihály történészt, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársát hallottuk az elmúlt percekben. Köszönöm szépen, viszont hallásra, további jó munkát.
Én is köszönöm,
jó egészséget, viszont hallásra.
Can't stand no barriers, no barriers in me. I need to change the force of destiny. 'Cause I won't feel no barriers, no barriers at all, that keep me captured when I hear you call. 'Cause I don't need no barriers, no barriers at all. Can't stand no barriers, no barriers in me. I need to change the force of destiny. 'Cause I won't feel no barriers, no barriers at all, that keep me captured when I hear you call. 'Cause I don't need no barriers, no barriers at all.
Cause I can't stand no barriers, no barriers in me. I need to change the force of destiny. Cause I won't feel no barriers, no barriers at all. Keep me captured when I hear you call. Cause I don't need no barriers, no barriers at all.
Házi percek Józsa Ágnessel. Arcok és hangok a színház világából. Szombat reggel a Civil Rádióban. Józsa Ágnes rovata.
Részegek. Mindenek előtt tudni kell, hogy ez a darab nem a részegségről szól. A szerző, Iván Viripajev, 1974-ben született, a kortárs színház nemzetközileg elismert fenegyereke, az Irkutszki Szibéria drámaiskolájában diplomázott, filmet, színházat írt, rendezés színész. A részegek szövegét a düsseldorfi Spielhaus rendelte tőle azzal a szándékkal, hogy mondja el, milyen az Unió Oroszországból nézve. Ebben a darabban a szereplők ájult részegek elejétől a végéig. A magyar színpadra Gotár Péter hozta el a kamrába, és aztán több színház is bemutatta, csak a legutóbb a tavaly Tatabányán, idén pedig a Budaörsi Latinovic Színházban láthatja a közönség. Budaörsön Fehér Balázs Benő rendezte az előadást, aki színészként dolgozott már Zsótér Sándor, Forgács Péter, Alföldi Róbert előadásaiban, rendezett Tajtékos napokat és Sirályt az Átrium Színházban benne Oswald Marikával, Emilia Galottit, ez Lessing darab, Gotthold Ephraim Lessing 1729-1781 német drámaíró, kritikus, a dramaturg, felvilágosodás szellemi életének kiemelkedő alakja, a modern színházi kritika megteremtője, tehát az Emilia Galotti rendezője ugyancsak a Katonában, de Fehér Balázs Benő rendezett az operában is. Ő vette el a Budaörsi Társulat számára ezt a darabot. Fordítója Kozma András, dramaturg német Nikolett, aki a hangsúlyokat egy kicsit módosította az általam korábban látott részegekhez viszonyítva. Nem szeretünk tükörben nézni, sokan akik szeretnek, de nem a valódi arcmásukat látják akkor benne. A valós képét senki sem szereti, mert kellemetlen. Viripajev pedig ezt a valóst mutatja. Különféle korú, foglalkozású, személyiségű embert vonultat fel, akik nem tudnak mit kezdeni magukkal, a lehetőségeikkel, a képességeikkel. A körülményeik pedig gátat vetnek annak, hogy élhessék azt, amit lehetne, méltósággal, emberséggel. Ez akkor nem az emberi méltóság kibontakozásáról szól. Vagy ezért, vagy azért, de ez nem jön össze. David Potond egy valószínűleg étterem alaksorát választottam, ahol lesz egyik oldalon vegetáriánus kifőzde, másikon mosdóhelyiség ajtaja, a falakon koszos csempe, a padló kövezete mocsoktól iszamos, ami még bizonytalanabbá teszi a mozgást. Mindjárt Spolarics Andrea Mártája kezdi a csúszkálást. Az eséstől csak nehézségek árán tud felállni. Az az életnő, ő, akit érzelmileg kifosztottak, nem egy ember, hanem több, és már mindent odaadott magából, és most nincs semmije, és kapaszkodnia sincs kibe, nincs mibe. Rába Roland, a győztes, a kor császára, sokkal esendőbb annál, de neki sincs senkije és semmije. Nem rendelkezik empátiával, és üres a tér körülötte, akárhányan is veszik körül. Kurta Niki Laurája az életizzástól bozsgó, okos, szeretni és adni képes nő, de nincs fogadókészség erre a bozsgásra, erre a szeretetre. Szőcs Orsi Rózája a gyönge virágszál, akit mindig mindenki kihasznál, és csodálkozó tekintettel néz mindenkire, és semmit nem ért. Nem csak magát, de azt sem, hogy kik és miért vannak körülötte. A színpadtér alkalmas a sokféle személy élethelyzetének és történetének befogadásának. Pattantyú Gyóra jelmeztervei színeiben és formájában